Köszönjük az énekeket, köszöntelek titeket szeretettel. Remélem lelkesek vagytok, és várjátok, hogy hallgassuk a mai ige szakaszból az üzenetet. Viszont mielőtt ezt megtennénk, bátorítanak titeket arra, hogy picit maradjunk csöndbe, és imádkozzunk, készítsük a szívünket Isten üzenetének a hallgatására. Egy kicsit csöndet hagyok, és aztán majd én imádkozom. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk és magasztalunk téged, mert tényleg tiéd a királyság és minden hatalom, és hatalmas úr és király vagy, és feltámadtál a halálból, és élsz, és nekünk is életet tudsz adni. Köszönjük, hogy ma összegyűjtöttél bennünket, hogy hallgassuk a te üzenetedet. Köszönjük neked azt, hogy a te ígéd ma is szól, és ma is élő, és ható, és eljut a szívünkbe, és gyümölcsöt terem. És az a vágyunk ma, más nem is, hogy szólj ma hozzánk, formáld az életünket, változtass bennünket a te dicsőségedre. Ezt kérjük a te nevedben. Amen. Egy kis vallomással szeretném igazából kezdeni ezt az egész gondolatmenetet, mert a mai üzenet nagyon személyes számomra. És persze nyilván titkon remélem, hogy nem csak engem érint ez a kérdés, hanem titeket is. De elsősorban arra hívlak ma, hogy legyünk nagyon őszinték magunkkal. És a vallomásom lényegében az, hogy ugye, ahogy gondolkodok, hogy megtér az ember, hogy elfogadja az evangéliumot, és megérti Jézusról, hogy kicsoda, ha hiszünk benne, és elfogadjuk azt, amit kegyelemből értünk tett, hogy a bűneink miatt meghalt a kereszten, és aztán feltámadt a halálból, és helyettünk szenvedett. Én ezt elhiszem, elhittem, és most is hiszem, és ez az életem lényege, hogy ő megváltott engem. Utána jön az a kísértés az életünkbe, hogy egy kicsit idealizáljuk így az életet. Oké, Jézus megváltott bennünket, új életet adott, és fiúk lettünk, Isten gyermekei lettünk, és utána, nem tudom, elhisszük, hogy úgy minden rendben lett velünk. És engem nagyon kísért néha ez a gondolat, hogy igen, hogy már évek óta megtértem, és ide járok gyülekezetbe, és csinálunk dolgokat mind, és én is, amik jók a gyülekezetnek, jók másnak, építenek benneteket, építenek másokat, a családunkba csinálunk jó dolgokat, és kezdjük elhinni azt, hogy mi megszűntünk küzdeni a bűnnel, és most már minden rendben van. Sőt, néha kezdjük azt is elhinni, hogy a teljesítményünk, amiket itt csinálunk, azok miatt hát értékesebbek lettünk, és hogy jobban megérdemlünk bármi mást. És hát nyilván, hogy jó az életem, meg jó a családom, meg jó sok minden más, mert hát ilyen jó hívő vagyok, és hiszek Jézusban, és egész jól teljesítek, és azért Isten megáld. És néha ez a kísértés, ez abszolút így ott van az én életemben is, hogy ezt elhiggyem, és ugye ennek a tetejére még néha az is rájön, hogy egymáshoz is hasonlítjuk magunkat, lelki értelemben is. Hogy ő tök ritkán a gyülekezetben, én meg mindig itt vagyok, ez milyen jó, mennyivel jobb vagyok már, milyen jó hívő vagyok. Vagy nem tudom, és sokkal odaszántabb az életem, vagy így lelki teljesítményekben is simán hasonlítgatjuk magunkat. De nyilván, hogy a világ is egy ilyenfajta nyomást helyez ránk, hogy tulajdonképpen így egymáshoz kell hasonlítgatni. Ha belegondoltuk így a cégekbe, vagy az egész világban, mindenki verseng egymással. És hát azért gondoltam, hogy megkérdezem, hogy ez nektek aktuális-e, hogy ti szoktátok amúgy másokhoz hasonlítani magatokat? Ki az, aki szokta máshoz hasonlítani magát, és mérni saját magát azon, hogy másnak hogy megy, neki jobb-e, neki nem jobb? Hát most azért vagyunk, már azt hittem, hogy már nagyon megvan szentülve ez a gyülekezet. De jó, nem, akkor mást is érint ez a kérdés. Megnyugodtam, akkor így nem kell készülnöm most másra hirtelen. És csináljuk ezt a sorozatot most, és nagyon jó látni Saul uralkodását, és azt a királyságot, amit ő csinált, és emellett nagyon jó látni azt, ami a királyságban Jézus hív bennünket. És ha titeket is érint ez a kérdés, és úgy látom, hogy igen, akkor vágjunk is bele ennek a szakasznak kicsit a boncolgatásába. És ha van nálatok Biblia, akkor kinyithatjátok az 1 Sámuel 18-nál, ami a kis jegyzett lapon is ott van. 1 Sámuel 18. És ugye beszéltünk már sok részéről Saul életének, majd talán kicsit fel is idézünk belőle, és most egy újabb kis esemény történik, ami meghatározó lesz az ő királyságában lényegében. Tehát 1 Sámuel 18, és a 6-tól a 9. verseket olvasom csak. Ugye itt azután vagyunk, hogy Dávid sikeresen harcolt Góliáttal. Egyszer, amit hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusoktól győztesen tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izrael városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, örömkiáltások közepette és 3 húrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Saul erre igen megharagudott, mert nem tetszett neki ez a dolog. Ezt gondolta ugyanis. Dávidnak 10000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-et tulajdonítanak. A végén még a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Milyen kifejező jelenet ez? És az első kérdés, amit itt szeretnék feltenni, ugye nagyjából a témánk az összehasonlítgatás lesz. Az, hogy hogyan, hogy kihez hasonlítjuk magunkat, hogy miért is egyáltalán, és hogy kell-e ezt így az életünkben megtűrni. De az első kérdés az, hogy kire hallgatunk. Hogy ki az, aki meghatározhatja egyáltalán, hogy mi milyen értékesek vagyunk, és hogy mi milyenek vagyunk, vagy értékelhet bennünket. Mert hogy, ahogy itt láttuk ebben a kis történetben, mi történik? Az, hogy Dávid visszajön egy csatából, sikeresen, és kivonulnak az asszonyok a Saul király elé, a király. És ott táncolnak, és azt éneklik, hogy megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Hát ez milyen már, nem? Hát kimennek a király elé, és akkor tulajdonképpen összehasonlítják Dávidot Saullal, és ráadásul Dávid javára. Nem csoda, hogy ez Sault zavarja, nem? És nagyon érdekes az, ahogyan Sault itt látjuk, hogy tulajdonképpen ezeknek az asszonyoknak, ezeknek a táncoló asszonyoknak a szaván méri azt, hogy ő kicsoda. A táncoló asszonyoknak az énekéből szűri le azt, hogy ő hogyan viszonyul Dávidhoz, és hogy egyáltalán kicsoda ő. És ők azt, és ezek az asszonyok azt éneklik, hogy ha Dávid jobb nálam, lényegében ezt érti meg Saul. Hogy Dávid jobb nálam, mert ő megölt 10000 embert, és nekem meg csak 1000-et tulajdonítanak. Saul elfelejtette azt, hogy ki az, aki megmondhatja neki, hogy ő kicsoda, és hogy ki az, aki értékelheti őt valójában. Mert hogy egyébként nagyon jellemző az, hogy körülvesznek bennünket így a világban is dolgok, és talán a munkahelyen is ugye évről évre értékelnek bennünket, és még milyen jó, hogy talán nem a másik kollégával hasonlítanak össze, hanem csak így magamhoz képest értékelnek. És aztán csomó dolgon lemérhetjük magunkat a világban, hogy milyen jók vagyunk, vagy milyen rosszak vagyunk, vagy hogyan teljesítünk. És hát nyilván ugyanaz egy kicsit élhet bennünk is, hogy ami Saulnál is, hogy csak mondjanak jót rólam, hogy én jó akarok lenni, én igazából a legjobb akarok lenni. Rólam ne mondjanak rosszat, vagy ne emeljenek valaki mást fölém, aki egyébként azt gondolom, hogy rosszabban teljesít. És tulajdonképpen mindig azt akarjuk, hogy a legszebbet lássák rólunk, és mindig azt akarjuk, hogy mi is a legszebbet lássuk magunkról, és azt akarjuk vissza is hallani, hogy mi vagyunk a legszebbek és a legjobbak, és igazából senki ne csináljon semmit jobban nálunk, és ne is nézzen ki jobban nálunk, és ne is értsen semmihez jobban nálunk, mert mi számítunk. Viszont az ige emlékeztet bennünket arra, hogy egyedül Isten az, aki meghatározhatja, hogy mi a mi értékünk. Egyedül Isten az, aki értékelheti a mi teljesítményeinket, vagy értékelheti a tetteinket, és nem mások. És nincs szükségünk arra, hogy összehasonlítsuk magunkat másokkal, mert az Efézusi levélben Pál apostol azt írja a 2. fejezetben, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Szóval mi nem egymás versenytársai vagyunk elsősorban, meg semmilyen sorban talán, hanem Isten alkotása. Olyan alkotás, akiket részletgazdagon és gondosan megteremtett és megalkotott, És őket Krisztusban kegyelemből megváltott, hogy aztán azokban a jó cselekedetekben járjunk, amiket ő elkészített. És nem azokban a jó cselekedetekben, amiket a másiknak készített el. És amikor megértettük ezt az Istentől való teremtettségünket, és azt, hogy nem mások véleményén kell lemérjük a saját értékünket és dolgainkat, akkor kezdhetünk rálátni arra, hogy milyen komoly, káros hatásai vannak az összehasonlítgatásnak. És szeretnék három ilyen káros hatást említeni ma ebből a szakaszból, amit felolvastunk az 1 Sámuelből. Mert látjuk azt, hogy ugyan Saul élete ugye folyamatosan változott, de itt is azért rendes, itt is van egy kanyar benne azért. Mert hogy Dávid tulajdonképpen nem régen még Saulnak a hőse volt, hiszen megmentette Góliáttól az egész sereget, meg azt a csatát. És most pedig azt látjuk, hogy Saul elkezd féltékenykedni, irigykedni Dávidra, mert összehasonlítják őket. És aztán nyilván Saul is összehasonlítja emiatt magát Dáviddal. És az első ilyen hatás, ami egy káros hatás az összehasonlítgatásnak, az az, hogy egy ilyen teljesítményközpontú gondolkodásba sodor bennünket. Az, hogy Saul hallotta az asszonyoktól, hogy Dávid hány embert ölt meg, és ő hány embert ölt meg, talán elkezdett mozogni benne ez, sőt, egészen biztosan, hiszen látjuk az utána levő történetben, hogy hát akkor nekem jobban kell teljesítenem. Hát nehogy már egy Dávid jobb legyen nálam. Hát én vagyok a hadvezér. Én nem is voltam király, az egyetlen jó dolog, amiben jó voltam, az a harc. Ezt hallgattuk, ugye erről beszélt Laci is, ahogyan Isten kiválasztja Sault, és ahogyan sorra nyertek ott csatákat. Hát Saul a hadvezér, hát nagy már egy Dávid több embert öljön meg. És Saul elkezdett feszengeni ezen, hogy lehet Dávid jobb? Hogy nekem jobbnak kell lennem, hogy jobban kell igyekeznem. És itt előjönnek azok a dolgok, amiket itt az üzenet legelején mondtam, hogy Saul talán elhitte, hogy ez a királyság róla szól. Hogy Saul talán elhitte, hogy Isten őt kiválasztott a királynak, és aztán mondjuk jó király is volt egy darabig, vagy csinált jó dolgokat, és utána most már az ő érdemei annyira fontosak, hogy most már ő marad a király, és nála senki nem is lehet jobb amúgy. És néha mi is amúgy itt találjuk magunkat, hogy csinálunk dolgokat, és aztán azt hiszük, hogy utána az érdemeink miatt történik valami, pedig ez kegyelem. Az, hogy az életünkben sikerülnek dolgok, az, hogy az életünkben mennek dolgok, hogy Isten megtart bennünket naponként, az nem azért van, mert mi eddig olyan jó hűségesek voltunk, meg olyan jól oda tettük magunkat, mint Saul, és a mi teljesítményünket megjutalmazza Isten, hanem ez az ő kegyelme. És amikor ebbe a helyzetbe sodródunk, amikor ebbe a teljesítményközpontú gondolkodásba sodródunk, ahogy Saul is, akkor elkezdjük ugye ezt az önmegváltó gondolkodást bevinni az életünkbe. Hogy már csak azért is jobban igyekszünk, már csak azért is jobban oda tesszük magunkat, már csak azért is jobban odafigyelünk, jobban megszervezzük, jobban megcsináljuk. És ebből tulajdonképpen elkezdjük így kivenni az életünkből Istennek a kegyelmét. És persze lehetne azt a gondolatot felhozni, hogy hát Saul mit tudott Isten kegyelméről, hiszen akkor még nem jött el Jézus, és nem volt az evangélium, meg a megváltás. De azért az nagyon érdekes, ahogyan a Mózes második könyvében, ha emlékeztek, Mózes felmegy a hegyre, és Isten azt mondja neki, hogy elvonultatom előtted a dicsőségemet, és kimondom az Úr nevét. És ha visszakeressük azt a szakaszt, akkor Isten az ő nevét, ő saját magáról úgy mutatkozik be, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. És ezen az Istenen állt addig minden annak a népnek, és ezen a királyságon. És Saul is tudhatott erről. És talán úgy tűnik, hogy Dávid sokkal többet megértett abból, hogy tényleg az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. De ha végignézzük Saulnak az eddigi történetét is, azt, ahogyan, ha visszaemlékeztek arra, amikor Laci beszélt arról, hogy ugye csatában voltak, és Sámuelt kellett várni, és ő mutatta volna be az áldozatot, és Saul aztán képtelen volt várni, és bemutatta az áldozatot, mert hát hogy lehet úgy csatába menni, nem mutatunk be áldozatot. Vagy aztán volt az, amikor Gyula beszélt erről, hogy Amálékot ki kellett írtani, és aztán ők nem írtottak ki mindent, hanem a jószágoknak a jó részét hagyták, az értékes részét, és ezt feláldozták Istennek. És mint a Saul mindig akart volna valamit adni Istennek, mintha ő mindig valamit mutatni akart volna Istennek, és teljesíteni neki, hogy elnyeri az ő tetszését, és nem értette meg azt, hogy mi az, hogy Isten választ ki. hogy az ő kegyelméből lehet király, és hogy ez a királyság sosem szólt róla, hanem mindig is a népről és Isten kapcsolatáról szólt, és Saul csupán egy eszköz volt ebben. Úgyhogy ne próbáljuk meggyőzni se magunkat, és ne próbáljuk meggyőzni se Istent, se a gyülekezetet körülöttünk, hogy mi érdemesek tudunk lenni mindarra, amit megkaptunk. Az összehasonlítgatás ezt okozza, hogy az érdemeinket kiemeli, és elkezdünk igyekezni, és elkezdjük meggyőzni magunkat, hogy mi érdemesek vagyunk a megváltásra, minket aztán igazán megérte megváltani. De nem. Mert a megváltás Isten kegyelme, és sosem tudunk annyit adni Istennek, hogy megérje neki. És nem is ezen áll az egész, hanem a kapcsolaton. Isten nem egy jó befektetést keresett, amikor megváltott téged, hanem téged akart, a szívedet akarta. Aztán egy másik dolog, amit itt látunk Saul életéből, és egy nagyon káros dolog az összehasonlítgatás eredménye, és nagyon káros, és ez pont az utolsó vers, amit itt felolvastam, fejezi ki a legjobban. Azt olvastuk itt, hogy ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. És látunk el, hogy az összehasonlítgatás megmérgezi a kapcsolatainkat. Ha a gyülekezetben, meg a környezetünkben egymáshoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor mindig versenytársakat fogunk látni, nem testvéreket és társakat. Az összehasonlítgatás hosszú távon rontja meg a kapcsolatainkat, és mérgezi meg valami annal, ami nem kéne, hogy benne legyen. És itt szeretném egy kicsit felidézni azt a részt, nem tudom, hogy ki az, aki esetleg elolvasta, nem olvasta, tudom, hogy Gergő elolvasta, úgyhogy nagyon jó az egész fejezetet. Olvassátok majd el otthon, ahogy folytatódik a történet, de azért nagyjából el is mondom, hogy innentől kezdve történik az, hogy Saul, ugye, hogy ez az irigység felnövekszik a szívében, Dávid halálát kezdi kívánni. És először ő maga támad Dávidra, és megpróbálja megölni. Aztán pedig mindenféle csellel, ugye őt kinevezi, hogy aztán a csatákba ő elől menjen, és akkor talán akkor úgy meghal. Vagy mindenféle csapdába akar őt csalni, hogy meghaljon. Az a lényeg, hogy Dávidot távolítsuk el, hiszen ő jobb nálam, és egy problémát okoz. Távolítsuk el inkább. Halljon meg. És Saul, aki Dávid megmentett tényleg, abban a kínos helyzetben, amikor Góliát gyalázta a sereget, és senki nem volt képes és bátor kiállni. Dávid megmentette abban a helyzetben Saulnak ezt a becsületét, vagy nem tudom, a helyzetet, és utána odáig fajul az egész az irigység miatt, hogy Saul meg akarja ölni Dávidot, és a halálát kívánja. És aztán persze a történetnek érdekes része az, ahogyan Saul tulajdonképpen kezd így szorongatni Dávidot ezekkel a helyzetekkel, és belehelyezi őket a necces szituációkba, a csatákba, és Dávid nem meghal, hanem egyre sikeresebb lesz. És azt olvasjuk itt a 14. versben, hogy Dávid minden útján sikerre járt, mert vele volt az Úr. És utána már nem csak azt látjuk, hogy Saul irigykedett rá, hanem hogy félt is tőle, mert látta és tudta, hogy vele van az Úr. És egy figyelmeztetés számunkra talán az a kis szakasz, hogy olyan könnyű lenne, vagy egy ilyen jó kísértés, hogy ezt elolvassuk, és olyan könnyű lenne magunkat Dávidhoz hasonlítani, és lemérni azt, hogy hát igen, ha az Úr veled van, akkor sikeres vagy. És ugye megint bejön ez a gondolkodás, hogy mindig sikeresek akarunk lenni, és mindig teljesítmény kell, és siker kell, mert az a jó, ez sikeres, meg győzedelmes, hívő élet. És hát legyen velünk az Úr, és akkor győzzünk. De sokkal inkább hívnálak most ma arra, hogy Saullal azonosítsuk magunkat, és tegyük fel azt a kérdést, hogy ebben a helyzetben hogyan lehet helyesen cselekedni. Amikor ott van valaki, aki jobb nálam. Hát biztos, hogy ezt mindannyian tapasztaltuk már valamiben. Szóval hogyan lehet Saul helyzetében helyesen cselekedni? És talán kettő dolog az, amit itt ilyen kis alkalmazás vagy tanulságként megfogalmaztam. Hogy az egyik dolog, hogy valahogy meg kellene találnunk annak az útját, hogy vágyakozzunk annak a közelébe, ahogyan Isten más életében munkálkodik. Mert hogyha látjuk más életében Istennek a munkáját, és azt, hogy ő hatalmasan cselekszik valakinek az életébe, az egy jó dolog. És arra az emberre nem irigykedni kell, hanem egyszerűen csak dicsérni Istent azért, amit cselekszik annak az embernek az életében. És ez például egy jó hozzáállás lett volna Saul szívében. És egy másik dolog pedig az, hogy meg kellene találni a helyét az életünkben annak, hogy felfogjuk azt a gondolatot, hogy vannak nálunk jobbak. Hogy van, aki ügyesebb nálunk, hogy van, aki tehetségesebb nálunk, hogy van, akinek jobb a szakértelme bizonyos dolgokban. Hogy sok mindenben jobbak nálunk, sok mindenki. És nem vagyunk a legjobbak. És valahogyan fel kellene fognunk, hogy ez nem baj. Mert Isten királysága még mindig nem rólunk szól, hanem az ő dicsőségéről szól. És hogyha Saulnak ebbe a kis szemszögébe belehelyezkedünk, és abból, hogy ő amúgy hogyan tudott volna helyesen cselekedni, akkor mindjárt Dávidot is egy kicsit más szemszögből is, vagy másként is meglátjuk, mert ahogyan említettem, ugye olvassuk, és egyszerűen nem lehet nem észrevenni azt, ahogyan Saul újra és újra próbálkozik Dávid ellen, és aztán egyre nagyobb győzelmek lesznek Dávidéi. És ez nagyon emlékeztet bennünket, hogyha emlékeztek, vagy felidézzük igazából Jézusnak a szolgálatát, meg főleg az élete végét. De már a szolgálatának egész korai idejében ugye a farizeusok és az írástudók, meg a papok már a halálát kívánták Jézusnak. És olyan dolgokat hirdetett, ami nekik nem tetszett, és ami nem vágott össze az ő elképzelésükkel, és már elég hamar a halálát kezdték kívánni. És aztán Jézust egyre többen követték, és aztán emlékeztek, hogy amikor ott van a keresztrefeszítés előtt, mindenki azt kiabálja, hogy feszítsd meg, és mindenki azon van, hogy halljon meg Jézus. És Isten valamilyen csodálatos módon mégis az emberi természetnek ezzel a gonosz szándékával akkora győzelmeket tud aratni, amikor hát Jézus kereszt halálával aratott. Hiszen az, hogy az ő halálát kívánták, az tulajdonképpen Isten tervét szolgálta. És az, hogy Jézus meghalt a kereszten, az a csoda, amit Isten véghez akart vinni. Nem tudom, hogy milyen úton, de ilyen úton vitte véghez. És nyilván akkor ez volt a terv, és ez volt az ő akarata. És Dávid ilyen módon egy kicsit hasonlít Jézushoz ebben a helyzetben, hogy minél inkább el akarják nyomni, minél inkább el akarják távolítani, Isten terve annál inkább megállíthatatlanná válik. És nagyon jó így felidézni azt, hogy Jézus is így szerzett győzelmet számunkra, hogy így törölte el a bűneinket az ő tökéletes áldozatával, és adott új életet számunkra. És a harmadik dolog, ami az összehasonlításnak egy nagyon káros hatása, és amit itt láthatunk egy kicsit a történetből, főleg ez is a folytatására igaz, hogy az összehasonlítás eltávolít bennünket az elhívásunktól. Kivesz bennünket a szolgálatból és abból a hívásból, amire Isten hív minket, amiben ő helyez bennünket. Mert amikor itt Saul elkezdte érzékelni azt, hogy Dáviddal hasonlítják össze, és alul marad, és irigy lesz, és féltékeny lesz, és Dávid halálát kívánja, onnantól fogva teljesen szemellenzős lesz, és csak arra koncentrál, hogy Dávid távolodjon el. Dávid tűnjön el az útból, mert még a végén a királyság is az övé lesz. Ugye ezt olvastuk itt. Dávidnak 10 000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1 000-et tulajdonítanak. A végén még a királyság is az övé lesz. Nem tudom, Saul amúgy mit hitt, hogy majd ő örökké él a földön és uralkodni fog. Teljesen elhitte, hogy ez a királyság róla szól. Pedig nem. És Saul a teljes figyelmével arra koncentrált, hogy a problémát egyelő Dávid megoldja. És elfelejtette, hogy ő amúgy király, még mindig király. Ugyan Isten már fegyelmezte őt, és már kijelentett neki dolgokat arról, hogy nem lesz örökké király, és hogy nem őt, az ő családját tartja a királyságon. De Saul még ebben a helyzetben még mindig király. Dávid, vagy ő Sámuel már fölkente Dávidot, de arról egyelőre még senki nem tud. Saul még mindig király, és még mindig hivatalban van, és még mindig Dávid is tiszteli őt, mint király, és neki az az elhívása, hogy királyként még uralkodjon és helytálljon, és a népet az Isten szemében helyesen vezesse. Viszont az, hogy ez az összehasonlítás itt megtörténik Dáviddal, onnantól fogva kiesik ebből a feladatból, és hajszolja ezt a szenvedélyt, és bolondja lesz annak, hogy Dávidot meg kell ölni. És hogyha nem vigyázunk, akkor a mi életünkben is az, hogyha folyamatosan hasonlítgatjuk magunkat másokhoz, akkor ez eltávolít bennünket az elhívástól, mert nem azt fogjuk nézni, hogy mi az, amire Isten hív bennünket, hogy mi az a feladat, amit ő bíz ránk, hogy mi az a felelősség, amiben helyt kell állnunk, hanem az, hogy a másik mit csinál. És érzitek, hogy ez milyen téves irány? Mint a, nem tudom, láttatok-e, most volt ugye atlétikai VB, és amúgy nem követtem, de tudom, hogy nyilván az atlétika VB-n vannak futó számok, és egy sprinten, vagy valami, képzeljétek el, hogy hogy lehet így futni, hogy nézem a másikat, hogy áll. Hanem Isten arra hív, hogy mindenki a saját pályáján fusson, és ne a másikat nézze, hogy hol van. És azoknak a futóknak nincsen energiájuk, meg idejük se, vesztegetni való idejük, meg nem tudom, ott már biztos úgy ki van számva minden ilyen, hogy semmi ne tartsa őket vissza, minél kisebb légellenállás legyen, csak gyorsan tudjanak futni. Nem lehet olyan mozdulatokat tenni, amik miatt ő lassul, és akkor a másik pályát nézeget, hogy a másik hol áll, hanem neki csak futni kell előre, és nézni azt, hogy mi van előtte, és hol a cél. És pont ez az, amire Isten hív bennünket az ő királyságába. Pont ez az, amire Jézus hív bennünket az ő királyságába. És nagyon bátorító az, amit a zsidókhoz írt levél végén olvasunk. A 11. fejezet ugye tele van hithősökkel, olyanokkal, akik hűségesek voltak ebben az elhívásban, és megfutották azt a pályát, amire Isten hívta őket. És utána azt mondja itt a zsidókhoz írt levél írója a 12. fejezet elején, hogy mi tehát, akiket amúgy ekkora bizonyságtevők fellege, az előző fejezet csomó embere körülvesz, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Erre hív minket Jézus az ő királyságában, hogy fussunk áltatosan, hogy fussunk hűségesen, hogy ne azzal foglalkozunk, hogy a másik mit csinál. Hogy a másik előttem van-e lelkileg, vagy többet teljesít-e, hanem azt értsük meg, és nagyon mélyen zárjuk a szívünkbe, hogy Isten milyen elhívást adott nekünk, hogy nekem mi a feladatom ma, hogy nekem mi a feladatom ezen a héten. És szeretnék felemlegetni még egy példázatot, ami nagyon érdekes ebből a szempontból, és talán egy kicsit rávezet bennünket majd az alkalmazásra, és egy kicsit így a lelkületünket is változtatja. Ez pedig az a példázat, a talentumok példázata. Misi prédikált belőle nyáron, ha emlékeztek, vagyis májusban. És nagyon érdekes ott, hogy látjuk azt, hogy Isten az egyik szolgának ad egyet, a másiknak kettőt, a harmadiknak ötöt. És mindenki mást kap. És jó, hogyha felvértezzük magunkat ezzel a gondolattal, hogy Isten királyságában, Jézus királyságában amúgy mindenki mást kap. Mindenkinek mások a tehetségei, mindenkinek mások az erősségei, és mindenki másfajta terheket is kap, és másfajta mennyiséget is. És itt ugye fölütheti a fejét az összehasonlítgatás, az, hogy ő ennyit kapott, én meg csak egyet kaptam, vagy én keveset kaptam. De talán nem ezt kell nézzük, hanem azt, hogy eddig semmit nem volt, és most kaptál. És azzal hűségesnek kell lenni. Azzal az eggyel, vagy azzal a kettővel, vagy azzal az öttel, vagy azzal a százzal, amit kaptál. És az evangélium és a kegyelem az, ami rávilágít nekünk arra, hogy eddig semmi nem volt, most pedig Isten hűségességre hív abban, amink most van. És pár nagyon ilyen gyakorlati dolgot szeretnék fölemlegetni, és én is ezeket így hallottam egy ígéretésben, és nagyon-nagyon tetszett, és szerintem pont ráillik ezekre, vagy erre az összehasonlítás témára ez. Ezeket föl is lehet írni akár, hogy mi az, ami segít bennünket, és egy ilyen megváltoztatott lelkületet ad tulajdonképpen, abban, hogy ne hasonlítgassuk a másikat, vagy hogy a holnap, vagy a héten, vagy hogyan gondolkodunk ezekről a témákról. És az egyik az, hogy kezdjük hálaadással a napjainkat. Hogy felfogjuk azt, hogy Isten még ma is kegyelmes hozzánk, és megértjük azt, hogy semmink nem volt, és mennyi mindenünk van. Hogy ahhoz képest, amit megérdemlünk, és ahhoz képest, amink van, egy hatalmas ilyen szakadék van a kettő között, és Isten rengeteget ad, noha semmit sem érdemlünk igazán. Szóval kezdjük hálaadással a napjainkat. Aztán a másik dolog pedig az, hogy tanuljunk azoktól, akik inspirálnak minket, és ne irigykedjünk azokra, akik így jobbak nálunk. Hanem akik jobbak nálunk, azoknak az életében próbáljuk meglátni azt, hogy ők mit csinálnak máshogy? Mit csinálnak jobban? Hogyan tudunk tőlük tanulni? És nem azt nézni, hogy ó, megint neki minden sikerült, nekem meg semmi sem. És akkor így, ez nyilván kell az a gondolkozás, és ez, amit közben mondtam, hogy megértjük azt, hogy bizonyos emberek jobbak nálunk dolgokba. Vagy talán mindenki jobb nálunk valamiben. De van lehetőségünk arra, hogy egymástól tanuljunk. Ahelyett, hogy irigykedünk egymásra. Aztán ez nagyon jó, és nagyon nehéz is. Dicsérjük nyilvánosan mások sikereit, és kifejezetten azokét, akikét mi akartuk. Hogy vannak olyan dolgok, amikre törekszünk, és amiket nem sikerül egyelőre elérni, de mások meg elérik. És ilyenkor milyen könnyen fölnövekszik bennünk a féltékenység, meg az irigység. És gondoljatok igazából csak lelki dolgokra, mert azok mindig olyan lelkiek, ugye, amikben amúgy könnyebb önigazolást találni. Ne is földi teljesítményekre. Az ő, nem tudom, csoportjára mennyien járnak, az övére meg nem. Meg abban a közösségben hány megtérő van, ott meg nem. Ugye ezek ilyen nagyon szent törekvések. De, és igen, és itt fontos az, hogy lehet, hogy nem érezzük úgy, hogy ezt tudjuk csinálni, de mégis érdemes megpróbálni az, hogy fegyelmezzük magunkat arra, hogy megdicsérjük a másikat mások előtt, akiknek egyébként, akinek a sikereit amúgy én vágynám. És igazából még egyet hoztam csak, hogy vegyük észre azokat, akik viszont azzal küzdködnek, hogy hozzánk hasonlítják magukat. Vegyük észre azokat, akik azzal küzdködnek, hogy olyanok akarnak lenni, mint mi. Mert előfordulhat, hogy van ilyen is. És nagyon fontos ezekben a helyzetekben, de ebben az egészben tényleg az őszinteség, amit az elején mondtam, hogy merjük láttatni a küzdelmeinket, hogy merjük láttatni a kísértéseinket, hogy merjük láttatni azt, hogy mi is gyengék vagyunk, hogy mindenki gyenge, és mindenki kegyelemre szorul. És hiába hasonlítgatjuk a másikat magunkhoz, mert neki más nehézségei vannak. És lehet, hogy valaki nagyon jól néz ki, vagy valaki nagyon ügyes, vagy nagyon sikeres, vagy iszonyat jó munkája van, vagy rengeteg pénzt keres. És közben látni kell azt, hogy mennyi esendőség van neki is az életében. És lehet, hogy ha választanunk kéne, és kipróbálhatnánk egy kicsi időre a másik életét, akkor azt mondanánk, hogy köszi, inkább nem. Hanem inkább választom a saját nehézségeimet. És ebben fontos igazából saját magunknak a felelőssége, hogy mi magunk láttatjuk azt, hogy igenis kegyelemre szorulunk, és sebezhetőek vagyunk, és hibáink vannak, és küzdelmeink vannak. És teljesen felesleges takargatni, és teljesen felesleges itt a gyülekezetben szebbet mutatni, pont azért, amiről eddig beszéltem. Mert minden Isten kegyelmén áll. Úgyhogy ezekre bátorítalak titeket. Lehet, hogy meg is írom, hogyha valaki nem tudta leírni ezeket a kis alkalmazásokat. Szerintem nagyon jók, meg kreatívak. És ugye azzal kezdtem ezt az egész alkalmat, hogy nyilván ezeket a dolgokat nem a saját teljesítményünkből is és erőnkből próbáljuk megcsinálni. Nem azért csinálunk olyan dolgokat, amik kellemetlenek nekünk, vagy nem jönnek a szívünkből, hogy magunkra erőltessünk dolgokat, és Istennek jobban tetszünk, és majd mi megmutatjuk, hanem akkor hívlak ezekre az alkalmazásokra, hogyha elfogadtad Jézus Krisztusnak az áldozatát az életedbe. Hogyha megláttad azt, hogy neked nincs érdemed, és esélyed sincs Isten királyságába bekerülni, és Jézus királyságába szolgálni. Egyedül Jézus az, aki elvezet az atyához. Az ő kereszt halála, az, ami, az ő kiontott vére, az, ami váltságot szerez, ami bűneink és bűnös helyzetünkből. És először fogadd el ezt. Először higgyél ebben, először add oda a szívedet neki. És fogadd el, hogy ezt érted tette szeretetből és kegyelemből. És amikor ezt elfogadtad, és ő új élettel ajándékoz meg, akkor neki lehet lódulni a hűséges futásnak. Akkor lehet cselekedni ezeket az alkalmazásokat, és kérni az ő erejét, hogy amikor így oldalra próbálunk nézni, akkor terelje vissza a fejünket így előre, és a célt nézzük, és azt, amire ő hív. Imádkozzunk ezért. Kérjük együtt Jézusnak az erejét és segítségét. Urunk, nagyon hálásak vagyunk neked ezért a kihozanító történetért és szakaszért. Hálásak vagyunk azért, hogy betekintést engedtél abba a királyságba és abba az uralkodásba, amit Saul idejében te vezettél. És köszönjük azt, hogy ma pedig tanulságokkal látsz bennünket ebből a szakaszból is, és úgy kérünk arra, hogy segíts a küzdelemben, amikor azt hiszük, hogy nekünk teljesítenünk kell. Segíts a küzdelemben, amikor azt hiszük, hogy nekünk másoknál jobbnak kell lennünk. Segíts a küzdelemben, amikor elhihetjük, hogy mi kiérdemlünk dolgokat, hiszen sokkal jobbat a kegyelmedbe esni és abba megnyugodni. Köszönjük neked azt, hogy így szeretsz bennünket, hogy így szerettél bennünket, hogy eljöttél, és az életedet adtad értünk. És senki más nem határozhatja meg a mi értékünket, hanem csak te. És köszönjük neked ezt. Segíts, hogy valóban a következő napokban tudjunk hálát adni, hogy valóban tudjunk mások sikereinek örülni, hogy tudjunk másokat felemelni, tanulni egymástól, és kérünk azért, hogy töltsd az életünket ezzel a megváltozott lelkülettel, hogy ne teljesítményorientált emberek legyünk, hanem olyanok, akik hűségesek abban az elhívásban, amit te adtál, és szeretnénk itt és most kifejezni azt, hogy vágyunk hűségesen futni, és helyezd elénk a célt napról napra, pillanatról pillanatra, hogy arra nézzünk, és adj erőt a hűségességhez ebben. Ezeket kérjük a te nevedben. Amen.